Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma végéről, amikor megparancsolta Jézus a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor ezt a négy fiatal testvérünket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő keresztelendők, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek, mint akik tudjátok, hogy itt és most nem csak emberek előtt állottok, hanem az élő Isten színe előtt. Azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a Szent Keresztség által tagjai legyetek a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak, ha így van. Hangos szóval azt felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy mindent megtesztek azért, hogy megismerjétek a mi Úrunkat, a Krisztus Jézust, és erről a gyülekezet színe előtt a konfirmációban vallomást is készek vagytok tenni. Ha így van, hangos szóval azt felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek most a gyülekezettel együtt, mondjuk el hitünk foglalatát, az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat. Szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szent Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ígéretünk van, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben együtt vagyunk, ott te jelen vagy. Jelen vagy ígéddel és ígédben, és jelen vagy lelked által. Köszönjük, hogy ezért szólíthatunk téged, ezért beszélhetünk hozzád. És ezért mondhatjuk el hálás szívvel köszönöm szavainkat, hogy ezeknek a fiataloknak az életében a te szavad és lelked megmozdított valamit, és az élet felé terelgeti őket. Köszönjük, hogy készen állnak arra, hogy megpecsételjék az elkötelezettségüket feléd. Köszönjük, hogy ezt te is megtetted a Golgota keresztjén, a Krisztus Jézusban, aki életét adta a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy azt az ígéretet adod a kereszteléshez, hogy velünk leszel minden nap a világ végezetéig. Nincs is semmire ennél jobban szükségünk. Örömben és bánatban, győzelemben és bukásban, szép napokon és keserves órákon, mint hogy tudjuk, hogy velünk vagy. Áld és szenteld meg, amit most cselekszünk, amikor a te parancsodra és a te nevedbe megkereszteljük testvéreinket, és befogadja őket az Anya Szent Egyház, és testvérként elfogadja ez a gyülekezet. Dicsőítünk Jézus Krisztus téged mindenért. Amen. Mondd a kereszt neved. Hajtsd meg a fejed. Nóra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Állj félre egy picit. Mondd a kereszt neved. Hajtsd meg a fejed. Dorina, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Hajtsd meg a fejed. Ágnes, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Állj félre. Keresztneved?
Balázs.
Balázs, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Gyertek, álljatok ide vissza mind a négyen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket, hogy élhessetek Isten dicsőségére az ő nagy nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Dorina. Szintiát nem szereted. Akkor ez lesz el, te van. Ez meg te, Ágnes. Kedves testvérek, az ige meghallására készülve keressük ki és énekeljük 25. Zsoltárunk első és második verseit. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 13. részéből. A 23. verssel kezdődő és a 30. verssel bezáródó igeszakaszból. Mondta pedig valaki Jézusnak, Uram, avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Jézus pedig ezt mondta nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Mikor már a gazda felkel és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani, és az ajtót zörgetni mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk, és ő felelvén ezt mondja néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Akkor kezditek mondani, hát te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja, mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Távozzatok el tőlem minnyájan, akik hamisságot cselekeztek. És ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. És jönnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országába letelepednek. És ímé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Mennyei édesatyánk, teremtő és gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy eléd állhatunk, és rád figyelhetünk. Hiszen egyedül te mondod, és te adod az életnek beszédét. Mint ahogy tőled száll alá minden jó és tökéletes adomány is. Köszönjük neked. Megvalljuk bűnbánattal, hogy nagy élet rohanásainkban, harcainkban kevés vagy csak alig időnk marad csendben lenni. Előtted lenni. Veled lenni imádságban. Hallgatni a szavad, kérni a tanácsaidat, vezetésedet. Bocsáss meg nekünk, hogy nincs időnk hívni téged, hogy legyél vigaszunk, testi-lelki erőnk megadója. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy most itt lehetünk, ezért kérve kérünk, szólj hozzánk, segíts figyelnünk, és segíts értenünk téged. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve 171. számú dicséretünket énekeljük. 171. számú dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, az Evangélium 7. részének 13. és 14. verseit. Jézus mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Foglaljunk helyet. Legkisebb unokánk pár hete elkezdett egyedül is járni. És ez nagy élmény tulajdonképpen mindannyiunknak. Nyilván, ha nem is fogja föl, lehet, hogy fölfogja neki magának is, hogy egyedül megy, néha az érte nyúló kezet is félre tolja már, hiszen tud ő menni egyedül. Nagy élmény és nagy öröm a szülőknek is, nyilvánvalóan nekünk nagyszülőknek éppen úgy nagy élmény. De egyúttal egy új időszak is elkezdődött ennek a kisgyermeknek az életében, ahogy elkezdődik mindenkinek, amikor maga indul már. Az, hogy jár egy utat, és mert pici, veszélyes sok minden számára, amit ő még nem tud fölmérni. Aggódunk, amikor a lépcsőn indul lefelé, nyúlunk felé, hogy segítsünk neki, hogy nehogy nagyobbat lépjen, mert lezuham. Nehogy rövidebbet lépjen, mert újra baj lesz. Szóval ezzel a járással, úton járással is csak az odafigyelésünket és a felelősségünket növeli. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan is, miként is jár azon az úton, amelyen elkezdett lépegetni. A most felolvasott, két helyről is olvasott lényegileg egy ugyanazon jézusi tanítás tulajdonképpen erről szól. Arról, hogy az ember élete nem más, mint úton járás. De hogy hova visz az ember élete útja, az egy nagyon fontos kérdés. Hogyha ugye a lelkemben meg tudom hosszabbítani azt az életutat, ha ezen maradok, amin most járok, akkor izgalmas a kérdés, hogy vajon hova fogok megérkezni. Ha minden marad így, ha így fogom élni az életemet, így járom az életutamat, vajon hova érkezem? Jézus azt mondja ebben a két igeverses szép tanításában, hogy pont oda érkezünk, ahova az utunk tart. Ahova az utam vezet, oda fogok érkezni. Nem máshova, oda. Igen, oda érkezünk, amin éppen járjuk az életünk útját. Oda fogunk érkezni. Az Úr Jézus ebben a két igeversben azonban nyilvánvalóvá tett valamit. És azt mondja, hogy az ember legvégül két út közül választva jut el valahova. Az egyikről azt mondja, hogy az a széles út és a veszedelemre visz. A másikra azt mondja, az a keskeny út, az pedig az életre visz. Így izgalmas a kérdés, hogyha Amiképpen annak idején Jézus nyilvánvalóan az őt hallgatóknak mondta mindezt, ma mondja az őt hallgatóknak, hogy végig gondoljam, hogyha megáll az, amit Jézus tanít, hogy az ember csak két úton járhat, az egyik út széles út, sokan járnak arra, azon, és a veszedelemre visz, a másik út a keskeny út, kevesen találják meg, és az az életre visz. Én hol járok? Vajon ha meg tudom így lélekben hosszabbítani azt az utat, amelyiken járok, akkor az hova fog engem vinni? Kedves testvérek, erről általában az ember nem gondolkozik. Nem gondolkozik. Van nekem éppen elég gondom, bajom, feladatom, megoldandom, örömöm, bánatom, sikerem, élményem, útkeresésem, próbálkozásom. Kitöri ezen a fejét ugyan, hogy milyen életúton járok, és vajon mi lesz abból? A legtöbb embernek eszébe se jut ez. Van, akinek bebevillan az agyába ez a kérdés, hogy vajon mi lesz, ha így marad minden? De igazán nem mélyül el benne, nem gondolkozik ezen. Aztán vannak olyanok, akik olyan önmaguk megnyugtatására kedves filozófikus válaszokat adnak ezekre a kérdésekre, ha egyáltalán foglalkoznak vele. Hogy hát ki tudhatja azt? Ugyan ki tudja, hogy hova visz az élete útja? Ugyan ki tudhatja? Ki mondja azt meg? Hát meg egyébként is, majd megtudom, ha odaértem. Majd kiderül, ha odaértem, hogy hova is jutottam. Kedves testvérek, a legtöbb ember kimondva, kimondatlanul abban a gondolatban él, hogy a földi élet a halálával befejeződik, nem folytatódik ugyan már semmi. Ezt valahogy az emberek kitalálták, de nem folytatódik semmi. És ha mégis olyan lelket nyugtatót akarnak mondani, akkor ilyeneket mondanak egymásnak, hogy hát, kedves testvérem vagy barátom, mindegy az, hogy ha hiszel, hogy kibe hiszel, a lényeg, hogy higgyél, hogy ez Mohamed vagy Buddha, a zsidók vallása, vagy a keresztényeké, mindegy, mert ha egyáltalán van Isten, akkor az úgyis csak egy lehet. Mindegy az. Nem kell ezzel igazán elmélyülten foglalkozni. Csak hogy testvérek, Jézus azt mondja, hogy van tágas kapu és széles út, és folytatódik, és a veszedelemre visz. És van szoros kapu és keskeny út, amely az életre visz. És nincs harmadik út. Nincs arany középút. Jézus ezt tanítja. Mondja azoknak, akik leültek és meghallgatták akkor. És nyilvánvalóan mondja azoknak azóta is, 2000 esztendőn keresztül, akik valahol leülnek, kezükbe veszik a Bibliát, vagy bemennek egy templom csendességébe, és ott felhangzanak ezek az igék. Jézus mondja, de nincs középút. Nincs arany középút. Bíztató nagyon, ahogy Jézus elkezdi, mert azzal a mondattal kezdi, hogy menjetek be a szoros kapun. Ez az első, amit mond. És én ide szeretnélek vinni bennőtöket. És ezt szeretném majd aláhúzni a szívetekbe, a lelketekbe, akik bejöttetek ebbe a templomba, hogy meghallgassátok Jézus mit mond. Menjetek be a szoros kapun. Először a Lukács evangéliumát olvastam, ahol egy ember megkérdezi Jézust, hogy kevesen vannak, akik üdvözülnek? És Jézus ott azt válaszolja, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan igyekeznek, és nem mehetnek be. Itt pedig azt mondja, menjetek be, kérlek bennőtöket. Menjetek be. Kedves testvérek, először hát szólok röviden a tágas kapuról és a széles útról. Aztán a másikról. Az első, amire fel kell, hogy figyeljünk, ha oda tudtunk figyelni az ige olvasása közben, hogy míg a keskeny útnál Jézus azt mondja, hogy kevesen találják meg, a széles útnál nem beszél róla, hogy bárkinek is keresni kell. Mert hogy rászületünk. Rászületünk mindnyájan. A széles úton születünk. Kivétel nélkül. Ezért nem beszél Jézus arról, hogy azt valakinek keresnie kell. Ahogy megszületünk, odaérkezünk. A széles útra. És azért beszél a keskeny útról, hogy azt viszont keresni kell. De csak kevesen fogják megtalálni. Milyen jó lenne, ha nem lenne senki ebben a templomban, aki ezt a keskeny útat ne találná meg. Milyen jó lenne, ha mindnyájan a Jézus szerinti kevés rátaláló közé tartoznánk. Ezért prédikálok ma erről. Nem kell megtalálni a széles utat, mert rászületünk, mindenki. És mielőtt bárki tiltakozna, hadd mondjam, hogy milyen jelei vannak annak, hogy a széles útra születtünk. Kedves testvérek, senki nem születik Isten hittel. Senki nem úgy születik, hogy egyszer csak fölnyitva a szemét, értelemre gyúlva azt mondja, hát én hívő ember vagyok. Én hiszem, hogy van Isten. Pont az ellenkezőjével születünk. Minnyájan. A széles útra. Nem hiszük, hogy van Isten. És van, aki végig is járja ezt az utat. Azt mondja Jézus, a veszedelemre fog vinni. Nézzétek, nem születünk azzal, hogy Jézust szeressük. Hiába olvasod azt majd később, hogy meghalt a Golgota a keresztjén a bűneidért, nem szeretjük. Nem érdekel. Nincs bennünk az Isten országa iránti vágy, mint ahogy volt abba, aki megkérdezte Jézustól, hogy kevesen mennek oda be? Nincs bennünk ilyen vágy. De nincs bennünk olyan se, testvérek, hogy valaki alkalmas lenne születetten arra, hogy Isten országába bejusson. Rászületünk a széles útra. És a széles úton járásra is. Ez lesz a természetes utunk. Ilyen jellemzői vannak a széles úton járásra, hogy nincs szükségem Istenre. Abszolút nincs szükségem rá. Egyáltalán nincs is tekintélye Istennek a számomra. Nem is érdekel igazán. A széles úton született embernek nem igazodási pont az életébe, hogy mit mond Isten. Semmit nem igazít hozzá az életébe. Semmit, egyetlen döntését sem, hogy Isten mit akar. Nem igazodik, mert nem hisz benne. Hiszünk önmagunkba, a tapasztalatunkba, az ismeretünkbe, a kapcsolatrendszerünkbe, a pénztárcánkba, és nagyon sok minden másba hiszünk, amelyik mindig úgy kezdődik, hogy én. Nincs szükségünk Istenre. Nem számolunk vele. Nem vagyunk kíváncsiak rá. Nem szólhat bele az életünkbe, nem adhat tanácsot. nem igazodási pont az életünkbe. Sok minden más igazodási ponttá lesz Isten, és amit ő mond, az nem. A széles út. A széles úton járó ember jellemzője. Kedves testvérek, azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a széles út a veszedelemre visz. Sok keresztény ember úgy gondolja, hogy természetesen a sok bűnös embert, a sok ateistát, a sok ilyen olyat, azokat oda viszi. De engem? És fölmerült bennem a kérdés, és most fölteszem előttetek. Mit gondoltok, járhatnak-e a széles úton zsoltárral a kezükbe emberek? Járhatnak-e a széles úton magukat vallásosnak tartó emberek? Járhatnak-e? Vagy ott tényleg csak az alja van, a bűnösök, a hitetlenek, a szörnyűségesek, a megvetendők, a gazemberek, a paráznák, a tolvajok, azok, igen, azok ott vannak, de én nem. Testvérek, mit gondoltok, akik magukat kereszténynek mondják, vagy hiszik? Azok a széles úton járnak, vagy a keskeny úton? Az elgondolkoztató, hogy Jézus azt mondja, hogy a széles úton sokan járnak. Tömegek járnak. A keskeny utat meg csak kevesek találják meg. Mit gondoltok, vannak a széles úton olyanok, akik keresztény erkölcsről beszélnek? Mit gondoltok, vannak ott olyanok, akik teli vannak vallásos igyekezettel? És Jézus azt mondja, hogy vigyázz, mert sokan igyekeznek bemenni, de nem mehetnek. Sokan mondják majd, mondja Jézus, nekem azt, hogy Uram, Uram, és én azt mondom, hogy nem tudom, ki vagy. Sokan úgy gondolják, hogy a sokféle bajba jutott, bűnben szenvedő és vergődő ember számára, a célt tévesztettek számára, a felbomlott erkölcsi értékek ellensúlya egyedül a keresztény egyház. A vallásos élet, a templom, a hit, a keresztény értékek továbbadása. Pedig testvérek, a legtöbb vallásos ember a széles úton jár. Amikor Jézus ezt elmondta, mert mindig fontos, hogy kiknek mond Jézus valamit, ez a hegyi beszéd. És azt olvassuk, hogy sokan hallgatták őt egyrészről, másrészről a tanítványai is hallgatták őt. Sokan, és köztük a tanítványai is hallgatták. A széles kapunát, a széles úton együtt mennek a bűnösök, az ateisták és vallásos tömegek. Vallásos tömegek. Mert a keskeny úton járni, majd mindjárt beszélek róla, hívő életet élni azt jelenti, és csak ennyit jelent, hogy hiszek Jézusban, és követem őt. Nem az egyházban hiszek, nem a vallásban hiszek, nem az egyház erkölcsi értékeibe hiszek. Ezek mind következmények. Hanem hiszek Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, és itt lépünk a szoros kapu és a keskeny út képéhez. Hadd húzzam újra alá, hogy Jézus azt mondja. igyekezzetek bemenni. Sokan igyekeznek, vigyázzatok. Menjetek be, menjetek be. Mert az az út az életre visz. Egyedül az az út visz az életre. A keskeny út, testvérek, az a Jézus útja és uralma. A keskeny út az, amin Jézus megy elől, és én mögötte megyek. Követem őt. És engedem, hogy uralkodjon az életembe. Hogy beleszóljon az életembe, hogy tanácsoljon, és megteszem. Ez a keresztény élet. Krisztust követi. A széles út teli van nagyszerű, lelkesedő emberekkel. Sokszor mélyen vallásos emberekkel, akik nagyon hisznek a kereszténység igazságaiba, erkölcsi nagyságába. De a keskeny út visz csak az életre, az pedig a Jézus útja és uralma, és semmi más. Testvérek, a keskeny úton nem egyedül megyünk, hanem Jézussal és azokkal, akik megtalálták ezt az utat. De hát hogy lehet megtalálni ezt a keskeny utat? Nos hát, azt mondja Jézus, a szoros kapun át. Izgalmas kérdés. Mi ez a szoros kapu, amin át ráléphetek az egyetlen útra, amelyik az életre visz? Mi ez a szoros kapu, amin át be lehetne jutni az életre? Testvérek, nagyon egyszerűen hadd fogalmazzam meg. A szoros kapu azt jelenti, hogy egyszer egyedül állok Jézus előtt. Ennyi. Mint hogy egyszer úgy is lesz, hogy odaállunk mindnyájan. Mert azt mondja az írás, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus előtt. A szoros kapu azt jelenti, hogy egyszer életemben egyedül Jézus előtt. Aki egy kicsit is ismeri az evangéliumokat, az tudja, hogy Jézus azokhoz fordult mindig, gyógyító, mentő, szabadító, üdvözítő módon, akik egyszer egyedül odaálltak elé. Minden beteg, akit meggyógyított Jézus, minden poklos, minden parázna, minden elveszett, egyedül állt Jézus előtt. A szoros kapu azt jelenti, hogy egyszer életemben egyedül állok Jézus előtt. Azért, testvérek, mert a terheinket mindnyájan egyedül is hordozzuk, és egyedül is szenvedjük meg. Mindnyájan egyedül hordozzuk, és egyedül is szenvedünk bennük. A szenvedésben mindenki egyedül van és magányos. Akárki él melletted, igazán a mélyéig sose lát. A szenvedésbe egyedül vagyunk, és magányosak nagyon. Mert a szenvedés magányossá tesz. De azzá tesz ám a bűn is, izolál. És a nagy lelki kérdések, belső harcok is magányossá teszik ott belül az embert. A nagy kérdés, hogy ezeket hordozva rátalálok-e a keskeny útra. arra, aki segíthet rajtam. Kedves testvérek, azt látjuk az evangéliumokban, hogy aki különböző ilyen óriási terheket, betegségeket, bűnöket, nyomorúságokat hordoztak, és egyszer megálltak Jézus előtt, azok mindig egyedül álltak oda Jézus elé, és még ha tömegbe voltak, és Jézus egyedül foglalkozott velük. Megértették ezek az emberek, és volt, aki csak félve, hogy Jézus lesz az életem megoldója, Zákeus fölmászik egy fára, egy vérfolyásos asszony titokba érinti, és azt mondja, hogy ha csak érintem is, meggyógyulok. Testvérek, a szoros kapu, amikor összeszűkül, beszűkül számomra a világ, és ott magam vagyok a terheimmel, a félelmeimmel, a betegségemmel, a bűneimmel, és senki nem tud velem jönni, de én Jézus elé állok vele. Mert a szoros kapu maga Jézus. A szoros kapu, amin át kell menni ahhoz, hogy a keskeny útra lépj, az maga Jézus. Az előbb említettem azt a vérfolyásos, gyógyíthatatlan asszonyt, aki sok orvostól sokat szenvedett, olvassuk az ígében. És egyszer elhatározta, hogy most érinteni akarja Jézus ruháját, mert hiszi, hogy ha csak érintem is, meggyógyulok. És óriási tömeg van Jézus körül, lögdösik jobbról, balról, taszigálják, és ez az asszony titokban a háta mögé ér, és hozzányúl a ruhájához. És Jézus hátrafordul, és ott állnak a szoros kapuba ketten. És Jézus átviszi az asszonyt a szoros kapun. Nem csak meggyógyítja, azt mondja neki, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. A szoros kapu nem lehet másként menni. A szoros kapu nem a templomi gyülekezet, nem a templomi istentisztelet. Itt szabad lehet arctalannak lenni. Innen el lehet menni mindig érintetlenül. De ki a maga élete szörnyű terheivel, gondjaival egyszer odaáll Jézus elé, azt Jézus átviszi a szoros kapun. Meggyógyította, és azt mondta, megbocsátottam neked. És kezdődött a keskeny út, a Jézussal együttjárás útja. A szoros kapun nem lehet átvinni semmit. A múltamból, az életemből, az elrontott dolgaimból, a tévedéseimből, a hazugságaimból nem lehet átvinni semmit. De nem is kell. Ebben a szoros kapuban leszel szabad, boldog, ahol megpecsételi Jézus, hogy megbocsátottam neked, és szeretlek, és üdvösséged van. Biztos lehetsz benne. Velem jössz a keskeny úton, és az az életre visz. Jézus bűnbocsánat hirdetése és szabadítása soha nem tömegszolgálat. Soha. Azt tanításnak nevezik. Mindig egyéni és személyes, csak neked szól, azért, hogy biztos legyél benne. Megbocsátottam neked, szabaddá teszlek, újat kezdhetsz. Nincs senki, aki vádoljon már. Menjetek be a szoros kapun, mondja Jézus. Nem lehetetlen, hallod? Csak te húzhatod a lehetetlenség falát magad előtt. Ne tedd. Az a romlásra visz, ez meg az életre. Befejezem, a keskeny út, amely az életre visz, a szoros kapun átmenve kezdődik. Csak azon átmenve van keskeny út, amely az életre visz. Oda nem születünk. Ezt meg kell találni. A szoros kapuba lehullik a szép én koronám. Új koronát kapunk. Az üdvözültek hervadhatatlan koronáját. Nem fér be a szoros kapun semmilyen cicomám. Új ruhát is kapunk. Az üdvözültek fehér ruháját. Szoros az a kapu és keskeny út, amely az életre visz, mondja Jézus. Vele együtt, a kevesekkel együtt. És ma azt mondja neked Jézus, menj be a szoros kapun. Na most figyeld a szívedet. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy nem akarod, hogy közülünk egy is elvesszen, hanem azért küldted a mi megváltó Urunkat, a Krisztus Jézust, hogy ajtó és kapu legyen nekünk, amelyen át az életre viszed az életünket. Köszönjük, hogy te bátorítasz magad, Úr Jézus. Menjünk be. Könyörülj azokon, akikben ott van a vágy most. Ott van a kívánság. Akik roskadásig hordozzák, családba is, közösségbe is magányos életük súlyos terheit. Akik titokba sírnak. Akik megtanultak befelé zokogni. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy olyan sok életen segítettél ott a szoros kapuba, hogy elinduljon a keskeny úton. Cselekedj velünk is így, szeretettel hatalmasan. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene, áldja és őrizze meg, szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden este 7 órakor a férfiak bibliaórája van, szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kis ifi csoportjának van bibliaórája, pénteken a mini ifinek, a juvenis ifinek és a nagy ifinek vannak a bibliaórái, az első 2 5 órakor, a harmadik 6 órakor kezdődik. Szombaton a reánkjövét szombatján lesz a konfirmandusaink beszámolója itt a templomban, délelőtt 10 órakor a szokásos rendünk szerint. Nyilvánvalóan nem csupán a konfirmandusokat és szeretteiket hívjuk erre, hanem a gyülekezet presbitereit és a gyülekezet érdeklődő tagjait. A reán következő vasárnap pedig a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretén belül ünnepélyes konfirmációi alkalmunk lesz, amikor a szent jegyeket is kiosztjuk. Kedves testvérek, a konfirmáció minden keresztény gyülekezet számára egy nagy esemény, mert egyházjogilag új egyháztagokat ilyenkor és ezzel kapunk. Legyen tehát szív szerinti és közös ügyünk, hogy itt vagyunk az új egyháztagjainkkal, testvéreinkkel, együtt örvendezünk velük, megköszönjük őket az élő Istennek, és vállaljuk velük természetesen az úrvacsorai közösséget is. Biztatok tehát mindenkit, hogy véletlenül se az történjen, hogy akkor hosszú lesz biztos az istentisztelet, inkább nem jövök. Hát lehet, hogy hosszú lesz, inkább gyere. Ebbe egyezzünk meg, jó? Szeretettel várom tehát az egész gyülekezetet reján következő vasárnap, és örvendezzünk együtt a mi drága új testvéreinkkel. Most istentisztelet után pedig a konfirmandusokkal és szüleikkel egy rövid megbeszélést tartunk, ezt nekik mondom, hogy elénekeljük a himnuszt, utána mindjárt kimegyünk a templomból, egy kis friss levegőt beengedünk, és aztán visszajövünk és megtartjuk a megbeszélésünket. Végül tudott dolog, hogy minden magyar adófizető állampolgárnak lehetősége van adója 2x1%-át valamilyen célra felajánlani. Jelzem, hogy gyülekezetünknek van egy kapunyítás elnevezésű nevű közhasznú alapítványa, amelyet azzal hoztuk létre, hogy a gyülekezethez tartozó nehézsorsú szegény gyermekek táboroztatási költségeit ezzel segítjük meg. Tehát rendelkezzünk így, vagy magunk készítsük el az adóbevallásunknak ezt a részét, és gondoljunk erre a 2x1%-ra, melyből nyilván az egyik 1%-ról lehet csupán szó. Istentiszteletünk végére érkeztünk. 462. számú dicséretünknek az első versét énekeljük el, majd azt követően a magyar himnuszt. 462. számú dicséretünk első verse így kezdődik, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.